11 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Huszonkét óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország nem akar többet fizetni gázért és benzinért, mint amennyit most fizet. Nem akarja finanszírozni a háború költségeit, és nem akar Ukrajnának sem fizetni. Az ukrán állam működésének fenntartása az ukránok feladata. Hangsúlyozta a miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten a Kormányinfón a február elején induló nemzeti petícióval kapcsolatban. Gulyás Gergely azt mondta, a következő napokban a nyilvánosság is megismerheti a nemzeti petíció tartalmát, amely annak az európai törekvésnek az aktualitása miatt szükséges, hogy Európa továbbra is úgy gondolja a háborút és a háború meghosszabbítását, továbbá Ukrajna működését Európának kell finanszíroznia. Emlékeztetett arra, hogy 193 milliárd euró európai adófizetői pénzt már az Unió Ukrajnába küldött, további 90 milliárdot szerdán szavazott meg az Európai Parlament, és Ukrajna további 800 milliárdot kér a következő 10 éves működésére, ami a katonai kiadásokat teljes egészében nem is tartalmazza. Magyarországnak azon országok között a helye, amelyek békét akarnak, jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten a Kormányinfón azzal összefüggésben, hogy a miniszterelnök a nap folyamán aláírta a béketanács alapokmányát. Gulyás Gergely a kormány szerdai üléséről beszámolva elmondta, felhatalmazást adtak a kormányfőnek a béketanácsban való magyar részvétel szentesítésére. A csatlakozásról szóló dokumentumot Orbán Viktor csütörtökön írta alá Davosban. Hangsúlyozta, a friss kormányhatározat is egyértelművé teszi, a téves híreket iparszerűen közlő médiumok tájékoztatása érdekében, hogy a csatlakozás semmilyen fizetési kötelezettséggel nem jár. Hozzátette, azok az országok, amelyek ma a béketanács alkotmányát aláírják, a béke mellett állnak, Magyarország csatlakozásának is ez a legfőbb oka. A rendkívüli hideg következményeit nem szabad a magyar családoknak megfizetnie, ezért Lantos Csaba energiaügyi miniszter vezetésével munkacsoport állt fel. A kormány által tervezett rezsivisszatérítés részleteit dolgozzák ki. Jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten a Kormányinfón. Gulyás Gergely elmondta, a szerdai kormányülésen megvitatták a januári hideg miatt előállt helyzetet, megállapítva, hogy az operatív törzs tevékenységének egy lényeges része, ami a hóhelyzet miatt előállt nehézségek kezelését illeti, véget ért. Köszönetet mondott mindazoknak, akik ebben a munkában közreműködtek, és emberfeletti teljesítményt nyújtottak, elsősorban a rendőröknek, a honvédeknek, a katasztrófavédelem dolgozóinak és a büntetés végrehajtásban dolgozóknak. Az extrém hideg miatt megnövekedő számlák kapcsán a kormány felelősséget érez állampolgáraiért, ezért úgy döntött, senkinek a számlája nem lehet nagyobb, mint decemberben, mondta a miniszterelnöki irodát vezető államtitkár az Igazságórája című online műsorban, amelynek vendége volt Illés Boglárka, a Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára is. Nagy János közölte, a Fidesz egy olyan politikai közösség, amely meg is csinálja, amit vállal. Ezért a legutóbbi kormányülésen elfogadott megoldás részleteit az Energiaügyi Minisztériumban fogják kidolgozni hamarosan. Végül az időjárásról. Nagyrészt erősen felhős vagy borult lesz az ég, de lehetnek egyes körzetekben akár tartós szakadozások a felhőzetben. Több helyen párássá válhat a levegő, a Dunántúlon akár nagyobb összefüggő területen köd is képződhet. Növekszik a csapadék esélye, északon időszakos havazás, délkelet felé növekvő valószínűséggel gyenge ónos eső előfordulhat. A keleti szél gyenge vagy mérsékelt marad, A hőmérséklet hajnalra általában mínusz 8 és mínusz 1 fok közé csökken, de az északnyugati-nyugati tájakon ennél néhány fokkal alacsonyabb értéket is mérhetünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken mínusz 2 és plusz 2 fok között alakul, de a délkeleti tájakon ennél magasabb értéket is mérhetünk. Híreket hallottak.
Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk! Szent István Rádió mikrofonja előtt szeretettel köszöntöm Tamás Krisztiánt, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserét 2026-ban először. Remélhetőleg folytatjuk ebben az új esztendőben is a minden hónapban havonta jelentkező programajánló riportunkat. Most januárban mindenképpen a kedves hallgatók figyelmébe ajánljuk a Miskolci Kulturális Központ színes program kínálatát. Először is szeretettel köszöntelek ismételten, és boldog új évet kívánok neked és kedves munkatársaidnak.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és téged is, Böbe, hogy stílusos legyek, és a köszöntés is megmaradjon úgy, ahogy az eddigi években megszokhatták a kedves hallgatók, és tényleg mindenkinek egészségben, örömben, sikerekben gazdag 2026-os esztendőt kívánok. És hát természetesen folytatjuk a kulturális ajánlót, és ha ehhez még kapcsolódhatok, akkor kulturális élményekben gazdag is legyen ez a 2026, mert nagyon-nagyon sok jó programunk van, és hát rögtön, ahogy itt a stúdió beszélgetésen kívül szót váltottunk veled, egy picit utalnék arra, hogy mennyire jó programokkal és kulturális élményekkel gazdagodtam én is januárban. A már visszatérő új évköszöntő örömkoncertünk a The Original Golden Voices of Gospel-lel volt, akik ugye Amerikából jöttek turnézni Európába, hihetetlen egyébként, tehát hogy ők tényleg egy olyan gospel zenekar, akik a legnagyobb sztárokkal dolgoztak. Hogy csak egy párat mondjak, már mint pár sztárt, például ott volt Mariah Carey, vagy Michael Jackson, aki már ugye nincs köztünk, tehát konkrétan világ sztárokról, és ha már itt egy katolikus rádió frekvenciáján beszélünk, a gospel szó ugye evangéliumot, jó hírt, örömhírt jelent. És az evangéliumon alapuló amerikai vallásos dalokból az afroamerikaiak szabadságvágyának, boldogságának, dalba öntött imádságaiból, a spirituálékból fejlődött ki, de ez egyik kicsit annál élénkebb, lüktetésű és ritmizáltabb. És ahogy mondtam is, a mai popzene meghatározó előadói, Whitney Houston, Beyoncé, Michael Jackson, Tina Turner, Stevie Wonder, sokan már ugye nincsenek közöttünk, de akkor is olyan meghatározó ikonjai voltak a mai popzenének, amik megkerülhetetlenek, és ők is nagyon sokat merítettek e stílus hagyományaiból. Az afroamerikai The Golden Voices of Gospel együttes autentikus előadásmódja mindenütt a világon garantálja a vitathatatlan minőséget és sikert, és természetes, hogy ez teltházas volt, de ezen kívül ott voltak a Taiko Drummers, a Munedaiko koncertje, hogy ők is visszatérőek, és nagyon sok külföldi országban kápráztatta el a nézőket Olaszországtól Izlandig, megint csak, hogy katolikus rádióban vagyunk, már a Vatikánban, a Pápai Egyházzenéi Intézetben is sikert arattak koncertműsorukkal, úgyhogy most újra eljöttek hozzánk, zseniális volt, de volt tematikus klubunk, ugye Jazz Inside Band koncert, Duma Színház, triplázott Lakatos László az önálló estjével, az volt a címe, hogy megjöttem, és hát természetesen arról se feledkezzünk meg, hogy a Magyar Kultúra Napját is nagyon minőségi előadással és magas kultúrával koronáztuk meg, és hát a Művészetek Háza és a Miskolci Kulturális Központ két előadással is tisztelget.
Erről már készítettünk egy külön riportot, és ezt meg is hallgathatták kedves hallgatóink még az események előtt. Most pedig akkor a folytatásban térjünk rá a konkrét programokra, kiállítás megnyitóra, hiszen minden hónapban előrukkoltak egy kiállítással biztosan, de akár még több kiállítás megnyitóval is, és nem utolsó sorban van még a Tarsajodban jó néhány program, melyek ezek.
És ahogy jól mondod, nem egy kiállítás megnyitóval szoktunk, de most úgy jött ki a lépés, hogy a Diósgyőri Kocsispál kertbarátkör az Alkotás Öröme című kiállítását nyitotta meg január 12-én hétfőn 17 órakor, ami azért érdekes, mert utána folyamatosan látogatható egész hónapban az Ady Endre Művelődési Ház galériáján a ház nyitvatartási idejében. A jelenlegi kiállítással pedig szeretnék bemutatni tagjaik szabadidős hobbiként készített alkotásait.
Az Ady Endre Művelődési Ház után pedig javaslom, hogy látogassunk el a Művészetek Házába, és ismertessük a Művészetek Háza program kínálatát. Még milyen programokkal is várjátok az érdeklődőket januárban?
Hát ami még előttünk áll, bármi lehetséges, ha elég erősen gondolsz rá. Ez a cím. Első 23-a 7 órakor a Loop Színházi Társulás előadása. Hát gyakorlatilag ez egy párkapcsolati terápiának is beillik, mert különbözőbbek talán nem is lehetnének, Alex és Rupert között mégis minden magától értetődően alakul, mármint ami a lényeget illeti. De mi történik akkor, ha pont ott kap sebet egy kapcsolat, ami az egyik leglényegibb? Országosan ismert színészek játszanak benne, Sodró Eliza, Rusznák András, úgyhogy hát nem véletlen egyébként a 16 éven aluliaknak a téma miatt sem ajánlják az előadást, de 110 perc szünet nélkül az előadás hossza. Tehát ez lesz ugye első 23-án, tehát este 7 órától. És akkor Borban a Vigasság, az újévi operett gála Monarchia operettel, ezt én olyan érzésem, hogy nem is nekem kéne ajánlani, mert hogy a velem szemben ülő szerkesztőnek, műsorvezetőnek ez egy hatalmas kedvenc, bármikor, bármilyen formában képes megnézni az újévi operett gálát, vagy bármilyen programot és rendezvényt, amit a Monarchia operett hoz. Január 24-én szombaton persze dupláz a Monarchia operett, hiszen teltházas 15 és 19 órakor. Új nagyszabású zenés színházi élmény a Bora történelem és az operett jegyében, az új évben a Monarchia operettel, de én azt gondolom, hogy tényleg mondj róla egy pár mondatot, hogy mi az, amit te érzel egy ilyen előadás előtt, után és főleg közben, és hiszen akkor annyira felszabadult vagy a te saját bevallásod szerint.
Hát mindenképpen a jó hangulat, ahogy említetted is a címet, Borban a Vigasság, úgyhogy ez a cím is már a jó hangulatra utal. A klasszikus operett slágereket, amelyeket nem lehet elfelejteni, és szinte belső hallásunkban a dallamokat halljuk, a szöveget pedig kívülről fújjuk, és nem utolsó sorban, mivel hölgy vagyok, a szebbnél szebb ruhák, amelyek elvarázsolnak, amelyeket a primadonnák és a szubrettek viselnek. Csodálatosan szép előadás. Én nem csodálkozom, kedves Krisztián, hogy dupláz a Monarchia operett, nem lehet megunni ezeket a dalokat. Én körülbelül ezekkel a mondatokkal ajánlanám a kedves hallgatók figyelmébe, és minden más részletet pedig elmondasz te, hiszen minden előadásuk tematikus, hol a zeneszerzőhöz, hol pedig témához társítják és csoportosítják az előadásukat, akkor ez esetben csupa-csupa jó dal szól majd Borban a Vigasság címmel.
Nagyon szépen köszi, hogy ezt megosztottad a rádióhallgatókkal is, mert mi erről sokat szoktunk azért beszélni. Most, ahogy mondtad is, a tematizálás ennek a különleges egész estés gálaesnek az ünnepi kiemelkedő hungarikumaink, a magyar borkultúra és a klasszikus operett legszebb hagyományait hozza elénk. A Borban a Vigasság operett gála című produkció nem csupán zenei élmény, hanem gyakorlatilag egy időutazás is egyben. A nézők megismerhetik Matthiász János, a világ leghíresebb magyar szőlőnemesítőjének életét, munkásságát, szenvedélyét, miközben fülbemászó dal és nemes borok kísérik őket végig az estén. A legnagyobb slágerek egy estére újra együtt, mert hogy a gála során felcsendülnek a legnépszerűbb bordalok és vidám operett részletek a Monarchia operett sztárjainak előadásában. Olyan komponisták tollából, mint Kálmán Imre, Huszka Jenő, Abraham Pál, Johann Strauss, Czerkovics Béla, Eszman Mihály és Fényes Szabolcs. És hát közönség hallhatja azokat az örökzöldeket is, amit néha itt szoktunk dúdolni a stúdióban, természetesen adáson kívül, Borban az igaz magyarság, mi muzsikus lelkek, a helycigány, a csopaksomló badacsony, a déli bábos hortobágyom, már itt van a dallam is a fülemben, az egyrészeg éjszakán, szóval ez egy este lesz, ami minden érzékre hat. Ez az előadás egyébként több, mint gála, egy érzelmi utazás a magyar hagyományok szívébe, zene, bor és történelem, humor és szenvedély, na hát ez a borban a igazság, ahol valóban minden kortyban egy dallam rejlik, és minden dallamban ott az élet szamata. A Monaria Operett vadonatúj gála műsora a hagyományokhoz híven látványos díszletekkel, amit ugye te is említettél, gyönyörű ruhákkal, kápráztató jelmezekkel, humorral, szerelemmel és a Monaria Operett vezető szólistáival, valamint gazdag zenei programmal várja a közönséget.
Nincs elég időnk, hát szüret után lesz az esküvőnk.
És azután majd nászútra megyünk, és hegyen, völgyön boldogok leszünk. Majd oda viszlek téged, cicám, ahol csak ezt húzza a cigán. Déli bábos hortobágyon egy kis kurta kocsma van, s mert a jó bortól kívánok, hát ott érzem jó. Engem a családom, sohasem ér véget a dínongánom, déli bábos hortobágyom, kétel bármi kutatom.
S mert jobb italt ma sehol sem talál, a sopriós, ha szintén oda jár.
Az asztalon egy nagyot kocogok, és százi cével gyertyát hozatok.
De mivel nehezek a borok, velem az egész sárga forog. Déli bábos hortobágyon egy kis tarta kocsma van, mert a jó bor úgy imádom, hát ott érzem jól magam. Kereshet engem a családom, soha sem ér véget a dínom, dádom. Déli bábos hortobágyon, szépen hálik utazom.
Sem ér véget a dínongánom, déli bábos hortobágyon.
És tovább folytatjuk programajánló riportunkat. A Művészetek Házában maradunk, a program azonban már más és az időpont is.
Mert hogy jön Dave Simpson Mesztelen igazsága a Lilion produkció előadásában, ez is dupláz, január 25-én vasárnap 15 és 19 órakor. Hát a darab 6 különböző hátterű nőről szól. És akik itt a találkozások során barátságok szövődnek, titkok kerülnek napvilágra, a vígjáték szellemes és felszabadító, úgyhogy én azért a szereplőgárdát elmondám: Haumann Petra, Kokas Piroska, Deutsch Anita, Nyertes Zsuzsa, Sári Évi, Santusz Barbara, Fekete Linda, nem tudom, kell ennél több, tehát gyakorlatilag szerintem már ez eladja magát ezekkel a nevekkel. Szabó Magda Abigail a Bánfalvi stúdió előadásában, ami már volt nálunk, és nagyon nagy siker volt, tényleg nagyon jó, mert hogy Szabó Magda Abigail című műve megjelenése óta kiapadhatatlanul az érdeklődés középpontjában áll, legyen szó a sokadik kiadását megélő regényről, az abból készült, évről évre ismét levetített tévéfilmsorozatról, vagy akár a mű musical változatáról. Az írónő örökzöld története mára-már kulturális identitásunk részét képező alkotás, amely minden generáció számára mai napig meghatározó érvényű jelentőséggel bír. Úgyhogy itt is országosan ismert színészek játszanak, Sándor Péter, Varga Izabella, Hujber Ferenc, Szőke Zoltán és Pásztor Virág sikeres színészekből, ismert színészekből sem lesz hiány, és hát a történet az, ami zseniálisan jó, de hát ezt ismerjük. És hát azoknak kedvezünk egy előadással, akiknek egészségi gondjaik vannak vagy lehetnek, Schwab Richard előadásával emésztőszervi funkcionális betegségek és a mikrobiom, ez első hó 29-én este 7 órától. Lesz táplálkozás, emésztés és egészség, de nem kell, hogy betegek legyünk, gyakorlatilag akár a megelőzésre is felhívják a figyelmet, ami nagyon-nagyon fontos, meg tulajdonképpen egy képet kapunk erről az egyébként nagyon fontos és fókuszba állítandó kérdés. kérdésről, tehát még egyszer ráerősítek az időpontra, első hó 29-e, 19 óra. Dr. Schwab Richard előadása tehát emésztőszerű funkcionális betegségek és a mikrobiom.
Mindez a Miskolci Művészetek Házában.
Így van, és akkor megyünk tovább. Kálmán Imre Meskó Zsolt, Te rongyos élet, január 30-án pénteken este 6 órakor egy varázslatos új színházi darab az Operett Királyra Kálmán Imrére emlékezve, régi slágerek, új történetek, egy gátlásos zseni, egy mindenre elszánt színésznő és egy öltöztető, aki többet tud, mint bárki más. Középpontban tehát Kálmán Imre, akinek különös sorsa most színpadon elevenítik meg, bohókáson, szenvedélyesen, édes keserű humorral. A darab bepillantás enged a színház kulisszám mögé, és azt is megmutatja, hogy egy világhírű zeneszerző is lehet ember ilyen esendő, és csodálatosan örök. A szerzők, ugye Kálmán Imre és Meskó Zsolt, a szereplők pedig Déréné Díjas Operett Primadonna például, Nagy Ibolya, a Dankó Rádió alapító szerkesztő műsorvezetője, Csengeri Attila, Jegercsik Csaba, és még itt sorolhatnám. Az előadás egy szünettel 2 óra 15 perc.
És más művelődési házak programjai között is szemezgetünk, mely programokat is ajánlhatjuk a kedves hallgatók figyelmében.
Szemezgetünk, de már ugye nincs sok program, ami a házakhoz kapcsolódik. A Magyar Kultúra Napját a Gárdonyi Géza Művelődési Házban is megünneplik majd január 23-án pénteken. 17 órai kezdettel a belépés ingyenes, és a Dr. Szabó Gyula bemutató csillagvizsgálónak is lesznek programjai. Még csillagászati szakkör tudok ajánlani január 30-án pénteken. 19 órai kezdettel a szakkörbe történő jelentkezés folyamatos, és csillagparti előadással egybekötött távcsöves bemutató lesz még január 23-án pénteken este 6 órától.
Köszönöm szépen a programajánló riportot Tamás Krisztiánnak, a Miskolci Kulturális Központ kommunikációs menedzserének.
Köszönöm a lehetőséget, és mindenkinek további nagyon jó rádiózást kívánok.
Szajt, ne üs, kicsi lány, ide süs. Amit én szavalok, az egy furcsa dolog. Nézd csak rám, ilyen férfi babám, de hogy is terem citromfán. Ilyen férfi a dropban trükkál, vagy esetleg ilyen több nincs. Aki tudja a szép könnyelmű névet, titkát meg. Becsülendő kincs, te rongyos élet, bolondos élet, mitől tudsz olyan édes lenni, mint a víz?
Te rongyos élet, és amit válaszolom, az is tiszta dolog. Lányban száz, aki vélet cicáz, de azért ne csak egyszer játsz. Valahogy nehogy elmeredted a szemeddel s a szíveddel. Kikeresni közülük éppen az, aki néked
Újabb bemutató, új év, január 23-án Ernest Thompson Aranytó című szatirikus komédiáját mutatja be a Gárdonyi Géza Színház, és megmondom őszintén, én most libabőrözve jöttem ide a két főszereplőhöz, Sárosi Kingához és Blaskó Balázshoz több szempontból. Ez a nagyonati történetetek, olyan megható tényleg, hogy együtt játszatok egy idős házas pár, ami az életben is vagytok, és ugye ez számtalan más kérdést tesz fel, de tényleg, ahogy elolvastam ezt a történetet, hát ez teljesen rólatok szól. Érzelmileg, színészileg, én azt gondolom, hogy ez nagyon nagy kihívás lesznek. Meséljetek egy picit erről a történetről, és tényleg az egész próbafolyamatnak a lelki oldaláról, ami engem különösen érdekel. Kinga, talán szerintem kezdjük veled.
Hát nagyon örültünk, hogy ezen az előadással búcsúzhatunk majd el kvázi ettől az időszaktól. Hány éve vagyunk itt, Balázs?
38
éve, és abból ugye 15 évet ő igazgató volt, és ezt egy ilyen búcsúnak elköszönésnek szántuk. Elég sok mindenben igen, tehát ráismer az ember saját magára. De azt hiszem, hogy minden idősebb házaspár rá fog ismerni saját magára, mert minden házasságban előfordulnak zsörtülődések, nagyon ismerik egymást, nagyon együtt mozdulnak, ugratják egymást, kitalálják egymás gondolatait. Úgyhogy nagyon-nagyon örülünk neki.
Abból a szempontból is nagyon érdekes, a darabbeli házaspár Norman és Ethel 48 éve házasok, még 44. éve, tehát életkorilag is nagyon hasonló két figura, férfi és nő, és tulajdonképpen az a fajta összecsiszolódás, az a együtt töltött 48-44 év, ennek tulajdonképpen mindenfajta vetülete, lecsapódása, összecsiszolódásnak a különböző vetületei, ezek mind-mind felszínre kerülnek a darabban. Jó végigmenni ezeken a folyamatokon. Több próbatétel is van tulajdonképpen a kettejük között. A házaspárnak van egy 42 év körüli lánya, akivel az apának a fiatalabb kori viszonya nem volt igazán felhőtlen. Sportoló volt valamikor ez a professzor, műugró, és a lányból is azt szeretett...
Nem meséld el az egész történetet, hogy volna... a nézőknek...
Igen, de fontos, hogy tulajdonképpen az a fajta ellentét, ami azért kitapintható az apa, főleg egyértelműen az apa és a lány között...
Tehát az apai elvárások...
Elvárásoknak való nem megfelelni tudás, és az ebből fakadó különböző apai lelkiismeretfordulás, a lány részéről való a nem megfelelésnek a különböző pszichológiai vetületei, ezek mind-mind végig mennek a darabon, és jellemzik az ő viszonyukat.
Normannek nagyon sokszor saját magával van baja, azért morog, de egy nagyon szerethető ember. Tehát a húgom kérdezte ki tőlünk a szöveget egy alkalommal, és hülyére röhögte magát néhol, és tehát ezek teljesen ti vagytok, néha meg elkönnyesedett a szeme. Tehát ilyen a darab.
Igen, igen, amikor ugye az olvasópróbán én, mint ugye még mindig, bár már csak pár napig, és akár másfél hét, két hétig a színház igazgatója vagyok, vezettem be az olvasópróbát, akkor úgy fogalmaztam, hogy egy szívet, lelket melengető történet, amelyben ugye, ahogy Kinga is mondta, magára is ismernek az emberek, főleg az idősebbek, a férfiak magukra, a nők magukra, és a házaspárok egymásra. Tehát van egy olyan nagyon kedves, nagyon szeretetre méltó és szeretetet sugárzó, vagy azt körvonalazó vetülete a darabnak, ami nagyon jó végigmenni ezeken a folyamatokon nekünk is. Érdekes lesz estéről estére ezt majd újra és újra átélni.
Igen, maga a műfaj ugye sok mindent elárul, tehát tényleg egy idős házaspár vesztekedése, zsörtölődése, az már néha olyan komikus, főleg azért, mert mindenki tudja, hogy ez szeretetből ered. Ugye az, amit ugye talán az elején is említettem, hogy a színész kell, hogy legyen, ezt ti aztán főleg tudjátok a színpadon, de ugye ebben a saját életetekből, ugye most például ugye a lányról beszéltél.
Hát, Zsófi miatt nehéz.
Ezt mennyire lehet szétválasztani? Vagy ezt ilyenkor a színpadon az ember kőkemény színész?
Ebben, hát muszáj. Amikor Zsófi elment, akkor a Sirályt kezdtük el utána próbálni. Ő lett volna a rendező asszisztense. Akkor nekem nagyon sokat segített, hogy koncentrálni kellett. Tehát nem egyszerűen a színpadon állandóan velem volt, de arra kellett koncentrálnom, amit csinálok. Ez a darab, ez nagyon-nagyon sok magánéleti dolgot kihoz az emberből, de felül kell viselkedni. Tehát, mint ahogy mondtam, hogy sokszor könnyes, sokszor nagyon mulatságos, és tényleg azt hiszem, hogy nem csak mi, hanem nagyon-nagyon sok mindenki rá fog ismerni az ismerősére, saját magára. Minden családban történtek olyan dolgok, ami haláról is nagyon sokat van szó. Ez az ember, ez a Norman, ez a kis morgós, ez éppen azért, mert hogy el akarja tartani magától a halál meg az elmúlás gondolatát, nagyon sokat beszél róla. Viccelődik.
Hogy ne féljen tőle.
Igen, hogy ne féljen
amikor
tőle.
Amikor majd eljön esetleg.
Norman foglalkoztatja.
Igen, alapvetően.
Mint ahogy minden embert különben, azért mondom, hogy nagyon sok, tehát nagyon sok humoros és nagyon sok szívszorító és nagyon-nagyon emberi dolog van
az. Norman az az én, és tulajdonképpen mondhatom is azt, hogy én. Nyilván az ember az életkorának előre haladtával nagyon sok olyan fizikai állapotának csökkenésével, szellemi képességének bizonyos fajta átmeneti vagy tartós billegésével szembe kell, hogy nézzen. Az embernek a szeme, a füle, sok-sok minden dolog már nem úgy működik, mint ahogyan az hozzászokott, ami természetes lenne, és ahogyan ez, és Normannél ez ott abban így van. Egy kicsit az emlékezete kikihagy, erre humorral próbál ráerősíteni, és öngunnyal próbálja kikerülni ennek a lelki nehézségeit, és természetesen a halál gondolata is, hát nyilván 70 fölött már úgy elgondolkodik az ember azon, hogy már sokkal-sokkal kevesebb van hátra, mint amennyi mögötte. Visszatérve a lányunkra, már mint a szerepbeli Chelsea nevű lányunkra és Zsófikánkra. Zsófikánk most lenne 42 éves. Ahogyan a darabbeli. Tulajdonképpen nekem az okozza a gondot, hogy voltak nekünk is bizonyos fajta, hát hogy is mondjam, ellentéteink. Hát nyilván minden csak. És nyilván ezek most hatványozottan bennem is újra felszínre kerülnek, és hát nyilván az ember elgondolkodik azon, hogy mit tett jól, mit tett kevésbé jól, szóval sok-sok szembenézni valója van az embernek. Nekünk így ebben a helyzetben különösen a saját életünkből nagyon sok mindent kell, lehet és kell merítenünk, és ez azért próba elé állítja az embert az önvizsgálatban, önmagával szembeni elvárások tekintetében. Szóval sok-sok olyan tényező van, amely, nagyon furcsa ezt kimondani, segíti vagy nehezíti a munkánkat.
Ha megengedtek egy személyes megjegyzést, még a Sirálynál akartam betűzni. Én láttam azt az előadást, hogy hát nyilván én tudtam, hogy te miután csinálod végig ezt az egészet. A hidegráz most, te ott 1000%-on színésznő voltál, és én azt gondolom, hogy ebben az előadásban is pontosan azért, mert Zsófi veletek lesz, úgy fogjátok nyomni, hogy elképesztő. Tehát, hogy itt nem most csak az, hogy az ember színész, mert elsősorban anya voltál, meg anya vagy most is, hanem az, hogy ez egy átsegítő, és hogy igen, az élet megy tovább, ő ott van, és segíteni fog nektek, és segíti a színészi munkátokat, és én azt gondolom, hogy az Aranytónál is ez lesz. Egyetlen egy kérdés még, az Aranytót amúgy mennyire játsszák a hazai színházak, tehát ez mennyire egy előre darab?
Tulajdonképpen ez egy régi darab, tehát ez valamikor a múlt század, tehát az 1900-as évek utolsó negyedében született Amerikában. És volt ebből egy nagyon-nagyon érdekes film, vagy legalábbis egy nagyon híres film. Normant Henry Fonda, Ethelt pedig Catherine Hepburn játszott, és a lányukat pedig a Jane Fonda. Tehát mi ezt megnéztük, ezt a filmet, ez egy többszörös Oscar-díjas film. Valamikor 1980-as évek valamely vége felé készült. Teljesen más felfogású.
Nagyon és, száraz, igen. Nagyon egység.
Meg hát az egy más világ volt.
Más világ hogy... volt, és mivel film, tehát az film. Kicsit kibontja, kiviszi, hát ugye ez egy térben játszódik. Az kimegy a tóra,
és
sok minden.
És hiányzik belőle a humor. filmből.
Igen, az a fajta.
A darabból csináltak, a színpadi darabból csináltak filmet, és valahogy ki van dobozva.
Igen, kimosták.
De film készült belőle, színházi darab itt Magyarországon?
De igen, volt. Tehát többször is ment. Amiről én tudok, az valamikor a 2000-es évek elején Székesfehérváron ment, Esztergályos Károly rendezte, még a Bújtor István igazgatásának időszakában volt, és arról tudok még, hogy ment, azt hiszem, a Karinti Színházban, vagy a Turaida Színházban, Gálfi László rendezte, és Benedek Miklós és Vári Éva játszották.
A házasság.
Ez a legutolsó, amiről tudok, uh-huh. vagy tudunk. És ha olvastam kritikákat is a darabról, mármint erről az előadásról, a legutóbbi előadásról, hát ezek tanulságos dolgok. Nyilván nagyon rendezőfüggő, nagyon helyszínfüggő, nagyon két színésztől, vagy egy színész csapattól függő, hogy milyen irányban mozdul el a dolognak a fősodra, hogy a humort, ezt a fajta férfi-nő idős házaspár belső kapcsolatát milyen mértékben bontja ki, az a fontos-e, vagy inkább a humoros vonal?
Mindegyik fontos.
Igen. Így van.
Az kell, hogy a néző hideg-meleget kapjon, tudod, mint ahogy az életben is.
Hát ez pontosan így van. Tehát tulajdonképpen élettörténet, életképek, élethelyzetek, egy csepnyi humorral, gúnyal.
És minden szerep nagyon jó.
És iróniával.
És iróniával. Mert anélkül nem lehet az életet túlélni. Igaz?
Igen.
Nagyon várjuk a bemutatót. 23. januárban Sárosi Kinga, Blaskó Balázs. Köszönöm. Január 23-án új bemutató a Gárdonyi Géza Színházban. Ernest Thompson, Aranytó című szatirikus végjáték, a szatirikus drámája talán a szatirikus mindenképpen helytáll, de hát ki hogy akarja ezt a darabot színpadra állítani, erről kérdezem Csiszár Imre Kossuth díjas, Jászai díjas érdemes művészrendezőt, aki már nem először rendez itt az Egri Gárdonyi Géza Színházban. Ezzel az aranytóval önnek mi az első találkozása? Hol látta először ezt a történetet? Ugye itt mi beszéltük előtte, hogy ennek filmváltozata is van, de számos hazai színház már színpadra tűzte.
Én valószínűleg azt mondhatnám, hogy itt találkoztam vele először, amikor fölmerült ennek a darabnak az ötlete, és akkor elolvastam. Ez volt az első találkozásom vele. A filmet ezután néztem meg. Magyar színpadon ez nem egy gyakran játszott darab. Ez nagyon-nagyon régen ment, még a Madács Kamara Színházba, és más előadására én nem is nagyon emlékszem. Tehát nincs túljátszva. Megmondom, hogy miért. Azért, mert ez egy nagyon érdekes darab, és nagyon megfejtendő, nagyon titokzatos darab, és az ilyen darabokat én nagyon szeretem, ha titkuk van. Minden színpadra kerülő műbe az a jó, ha van benne drámaiság. A drámaiság nélkül nagyon nehéz elérni hatást a színpadon. Rendezőnek is, színésznek is. Ugye a rendezőnek is, színésznek is az a célja, hogy minél több minden átjusson kvázi belőlünk, onnan a színpadról, a nézők. A nézők agyába, a nézők szívébe. Ehhez konfliktusra van szükség, ehhez drámaiságra van szükség. Hát ennek a nagy mesterei, ugye egy Molière vagy egy Shakespeare, azok tudták, minden kicsi mondatból szinte dráma fogalmazható, meg egy új dráma fakad. Vagy egy Csehov, pontosan. Itt van ez a Thomson nevű szerző, akinek ez a darabja. Hát első olvasatra sok minden tartalmaz, de drámaiságot nem. Meg kell fejteni, hogy mi az. Azt az első olvasásra érzi az ember, hogy van szépsége ennek az egész műnek úgy, ahogy van. Van egyfajta rezignált szépsége, azt mondom, kicsit visszafogott szépség. De mi a drámaiság benne? Mi az, amivel meg fogjuk fogni a nézőt? És két dolog van, ami nagyon furcsán és nagyon búvó patakként ott rejtőzködik a darabban. Az egyik az a furcsa dolog, hogy múlik az idő. És ez bármilyen furcsa, ez lehet drámai. Ha veszünk két embert, akik egymás mellett éltek le 50 évet, akkor ezek az emberek hatottak egymásra 50 év alatt. Ki mint hatott a másikra? Ki mint szaladt a korral előbbre? Ki maradt le, miközben a kor haladt? Kiben mit váltott ki az öregedés? Ezek mind-mind furcsa, megfejtendő dolgok, amelyek a két ember közösségében, mert hiszen ők együtt élnek, egyfajta drámai magv, egyfajta drámai erő, amit érdemes kibontani. Tehát ők hogyan viszonyulnak, hogyan viselkednek. Van egy konkrétabb, mert mondtam, hogy kettő van, két drámai. Van egy konkrét drámai helyzet, ez pedig a férfinek, a Normannek, a apának a kibékíthetetlen helyzete a lányával. Van egy lány, aki már fiatal korában elköltözött otthonról, mert nem bírt, elsősorban az apjával, nem bírt egy normális emberi kapcsolatot kialakítani. És ez a kapcsolat, ez nem javult az idő múlásával. A darab arról szól, hogy ez a lány sok-sok év után újra meglátogatja a szüleit. És azt látjuk, hogy ez a kapcsolat nem tud megjavulni. Nem tud kisimulni, nem tud békés száll. Tehát itt a második konfliktus, második drámai alaphelyzet, hogy úgy tetszik. Erre a két súlypontra, erre a két drámai alaphelyzetre kéne tenni a hangsúlyt ahhoz, hogy ebből egy értékes drámai mű szülessen.
Igen, és ugye adott a két főszereplő, Blaskó Balázs és Sárosi King, akik gyakorlatilag hasonló élethelyzetben, hosszú házassággal, hosszú színészi együttléttel élik a mindennapjaikat otthon és itt a színházban is, és hát ugye nekik is egy lány, egy fiú. Hát ugye az ő drámájukat tudjuk, én ezt nem akarom részletezni, ezt a kérdés azt, hogy ez nekik mennyire lesz nehéz, vagy ilyenkor tényleg színészként ezt az utat kell követni, amit a darab diktál.
Az, hogyha egy színésznek vannak a saját életéből alapélményei, amiket bele tud építeni egy szerepbe, az mindig jó. De ez nem kötelező érvényű, mert hiszen nagyon sokszor nincs ilyen alapélményünk. Viszonylag ritkán voltunk Anglia királyai, vagy viszonylag ritkán mászkáltunk a cseresnyéskertekbe. Tehát ezek a fantáziákra vannak bízva. Ezek a színészi és a rendezői álomvilágnak a szereplői. Minden színpadi szerep az egy furcsa álomvilágban él. Értem ez alatt, hogy föl kell őt kelteni. Ott rejtőzik valaki valami veronai erkély alatt, és ha megsimogatjuk, fölébresztjük, akkor kiderül, hogy ő Rómeó. És talál is valakit az erkélyen magának, de ezek fölébresztendő álomképek. Ilyen ez a két szerep is. Ezek nem annyira fontos szerintem tulajdonképpen, hogy mennyire hasonlít ez két színésznek a magánéletéhez, vagy nem. Ezek a szerepek ott élnek valahol egy furcsa ködös álomban. És ha megsimogatjuk, megmelengetjük, fölébresztjük őket, akkor ezek megtelnek élettel, és elkezdenek funkcionálni. Az a lényeg, hogy ami eddig halott volt, eddig olvasmány élmény volt, ami egy halott anyag, mert az mindig csak egy emberé lehet azért, aki olvassa. A színházban pedig az a jó, hogy először néhány emberé lesz, néhány színészé, rendezői, és aztán egy nagyon tág közösségé is lesz ez a helyzet, ez a darab, ez a cselekmény szituáció. Tehát ha fölébresztettük ezeket a szereplőket az álmukból, akkor utána ezeket úgy kell funkcionáltatni, hogy eljusson a mondani valójuk a közönséghez. Az előbb említettem azt a két drámai pontot, hogy mire helyezzük a hangsúlyt. És ha erre helyezzük a hangsúlyt, akkor ez egy idő után, ugye mondta az elején a műfaját, valóban nagyon nehéz a műfaji meghatározása. Nem véletlenül kereste a szót.
Igen.
Nagyon nehéz a műfaj. A szatírikus valóban az igaz, mert ez időnként nevetni kell. Nevetni kell magunkon néha, mert magunkra ismerünk bennük. De hogy micsoda ez? Én azt a műfaji meghatározást használnám, hogy életkép. Ez nem tragédia, ez nem dráma, ez nem vígjáték, ez egy életkép. Groteszk.
Ironikus.
Egy ironikus életkép.
Amikor az ember idősödik, én még nem vagyok 70, de én sem vagyok már fiatal, ön sem 40 éves már, tehát ahogy haladunk a korral, és talán most pont ebben az előadásban is ugye a főszereplőnél, de ez nekünk is, nőknek is, ahogy nőnek a gyerekeink is, azt látjuk, hogy az élet mulandó. A kérdés az, hogy ezt olyan dolgozza fel az ember, elfogadja, hogy ez így vagy, vagy pedig örökös sopánkodásban van, tehát ezt a mulandóságot is valahol azért körüljárja ez a darab.
Ez így van. Mindjárt válaszolok a kérdésére, de előtte mondanék egy számomra nagyon fontos dolgot. Én mindig keresem azt, hogyha egy bemutatóra készülök, hogy ezt miért itt és most minek kell ezt bemutatni. Mert ez merüljön fel ez a kérdés, mert ez egy jó provokáció arra, hogy mifelé vigyen a munkánk. És nekem újságolvasó embernek, tévéhíradókat néző embernek, aki napról napra találkozik azzal, hogy nyugdíjasok éheznek, nyugdíjasok inségkonyhára járnak táplálkozni, nyugdíjasok megfagynak a saját otthonukban, nyugdíjasok a híd alatt megdöglenek. Hát ebben a fuvalázó békekorban bemutatni ezt a darabot, ami tulajdonképpen arról szól, hogy hogyan lehet szépen megöregedni. Nem nyomorban, nem éhezve, nem kiszolgáltatottan, nem alap életfeltételekért küzdve meg lehet öregedni. Erről szól ez a színdarab. Tehát ezt az életképet, már mondtuk az életképet, hát ezt az életképet mutatja ez a darab. Na most válaszolva a kérdésére, tehát hogy hogyan küzdünk az öregedéssel. Például ez a főszereplő, ez a Norman, ez nagyon gyakran viccet csinál halálból. Viccet csinál egy közeledő halálélményből. Miért kell viccet csinálni a halálból? Nem morbid ez? Lehet, hogy egy kicsit morbid, de mégis egy kezelése ennek a problémának. Hogy a haláltól nem félni kell már előre, még mielőtt bekövetkezne. Nem azon kell filóznunk, hogy jaj, mi lesz. Nem elvakultan valamilyen módon valami vallási őrületbe kell menekülnünk, hogy a halálunk az megoldást nyerjen, hanem kiröhögjük. A pofájába röhögünk ennek a biológiai ténynek, hogy ez el fog érkezni. Az öregedésen nem nevetünk, az öregedést azon, hát néha megmosolyogjuk magunkat, mert van öniróniánk, nem csak iróniánk, van öniróniánk is van, és észleljük magunkon, hogy bizony egy kicsit talán többet felejtünk, mint az előtt. Bizony egy kicsit azért labilisabb a mozgásunk, mint az előtt. Bizony egy kicsit nem ismerünk föl embereket, mint az előtt. Tehát ezek megmosolyogtató dolgok. A halál nem mosolyogtató, a haláltól vagy félek, vagy kiröhögöm. Ez a szerző ezt az utóbbit választja. És a Norman az kiröhögi a halált, viccet csinál a halálból. Ennek az életben a gyakorlati megvalósítását én láttam. Van egy nép, amelyik ebből szinte népi kultuszt csinál, ez Mexikóban van. Mexikóban egyszerűen sportot űznek abból, Hát a kirakatok tele vannak csontvázakkal, meg hozzá feliratokkal.
Meg van egy ilyen ünnepük is, ugye?
Amikor van egy ünnep, amikor felvonulnak, és mulatnak rajta. Igen. A legszebb élményem Mexikóban az volt, hogy elmentem egy temetőbe. Nagy temető domboldalon, és a következő van, csupa színes, minden sírt úgy komponálnak meg, hogy az illető, aki oda el van temetve, annak, hogy milyen volt, mi volt rá jellemző az életébe, az odarakják a sírjára. Tehát aki autóbalesetet szenvedett, annak egy autónak a karosszériája, egy rózsaszín bujik, vagy nem tudom én, az a sírja. A másik, aki alkoholista volt, és a pia vitte el a sírba, annak üres üvegekből van kirakva a sírja. És itt tovább, és itt tovább. Ez nem csak szellemes, hanem egy gyönyörű fricska a halandó ember részéről a nem félelmetes halálnak.
Ez azért érdekes példa, amit felhozott tényleg ez a mexikói, ugye ahány nép, annyi szokás, ugye annyi fajta kulturális tényező van, mert hogyha nem így fogja fel az ember, hanem csak sopánkodik, és melankólikusan, esetleg depressziósan várja, azzal biztos, hogy jobb nem lesz a történet. A vége ugyanaz, csak az ahhoz vezető utat kell valahogy szerintem megkönnyíteni. Egyetlen egy kérdés, ez most nekem különösen érdekes volt, mi ahogy ugye itt a riport előtt beszélgettünk, ezt a Balázsék is említették, hogy ugye ebből a 80-as években született egy film, Harry Fonda, Catherine Hepburn és Jane Fonda főszereplésével, és nekem azt mondta ön, és hát nyilván aki évtizedek óta rendes színházi ember, ezt jobban tudja, ezt nekem, mint laikusnak, aki ugye csak néző vagyok, TV film néző, mozin vagy színházba járó, azt mondta, hogy az egy más történet volt, azt máshogy készítették el, annak az volt a célja, hogy Oscar díjas film legyen. Hogy kell úgy csinálni egy történetet, hogy megmásítani, másképp kell adaptálni, hogy egy tuti Oscar díjas legyen?
Ma elején beszéltünk a konfliktusokról, hogy ez mennyire fontos a színpadon megjelenő műveknél. Filmeknél nem annyira fontos. Filmeknél tudnélik, a konfliktusokat nagyon sok minden technikai dologgal helyettesíteni lehet. Vágás technikával, felgyorsított technikával, színes technikával, úsztatás technikával, hadd ne mondjam, millió dolog. És akkor attól még érdek. Nem, nincs konfliktus, és mégis érdekes, amit látunk a filmben.
Az, hogy a Oscar, zenével, ugye?
Meg a zenével.
Egy horrorfilmben a
így van, pontos. Na most az, hogy Oscar díjra készítünk egy filmet, ez egy tipikus amerikai dolog. Ez mondjuk az európai filmművészetben nem nagyon készítenek Oscar díjra filmeket.
De mégis vannak európai Oscar díjas filmek.
De nem akarok úgy mutogatni újjal. De az amerikaiaknál ez egy tipikus dolog. Nem kell más csinálni, mint nagyon a nézők szája íze szerint egy közhangulat, egy közízlés, egy közkívánat számára készíteni a filmet. Ettől lesz konfliktusmentes, hogy ne okozzon semmilyen rétegnél problémát, ennek a fölfogása, megértése, ne legyen vitatható pont benne. Tehát minden le van kerekítve, minden le van puhítva, minden le van szépen egy nagyon fontos, egy magas színvonalon, egy színvonalra téve, és azon a színvonalon végigcsörgedezik a történet, hogy te ne légy meghökkenve, hogy te ne légy megijedve, hogy te semmi váratlan ne érjen. Ez a váratlanság mentesség vezet az Oscar-díjhoz. Ez amikor mindenki megtalálja benne az örömét. Senkivel nem vitatkozik a film. Nem találsz benne konfliktusos helyzetet. A filmben, amit említettem, például konfliktusos helyzet a lánnyal, az úgy van áthidalva, hogy jeleneteket, amilyet a színdarabban nyilván nincs, kivisz a tóra, a tavon játszódik, és akkor ott csinálnak a darabban nem szereplő jeleneteket, hogy a lány elkezdi azokat a torna gyakorlatokat próbálgatni ott a vízbe, amit az apja megkíván tőle, és ez okozott konfliktus, hogy nem tudta megcsinálni. És ott már megcsinálja. Tehát el van kenve a konfliktus, még a lánnyal is, ami a darabban egy nagyon jót megírt, megoldhatatlan, mert az élet lényege a megoldhatatlan konfliktus. Tehát ez a lepuhított, elkent, mindent egy nívóra, egy szintre helyező filmezés, ez kiküszöböli a drámát. És lesz egy nagyon szépen megcsinált, nagyon kitűnő színészi alakításokkal megcsinált film, de végtelenül epikus. Tehát pont dráma ellenes. Az epikusság lényege, ugye azt magyarán úgy mondjuk, hogy leíró. Egy leíró műfajt látunk, nem egy konfliktusos, drámai műfajt látunk a filmen.
Gondolom, ilyenkor az utolsó simítások vannak. Ilyenkor van még nagy változtatás, vagy már ilyenkor tényleg az apró nüansznyi dolgokat?
Nagy változtatás nincs, de hát most kapunk például először este díszletet. Esti próbánkon lesz először, ez nagyon sokat jelent.
Teljesen más térbe helyeződik. Igen.
Hát persze, a színész inspirálja az, hogy egy konkrét közeg veszi körül. Vagy adott esetben, ha olyan a rendezés, egy nem konkrét közeg, de akkor az hangsúlyozódik, hogy valami nincs ott. Uh-huh. Olyan is van. De magyarán a kész tér, amiben majd az előadásban játszani fog, az a színész számára az egy nagyon, nagyon lényeges, nagyon fontos dolog. A jelzésekbe a színész inkább önmagára, nem a környezetére, hanem inkább önmagára, meg a partnerére figyel. Próbálja a gondolatait meghallani a másikat, ami nagyon fontos, megfogalmazni a saját gondolatait, érzelmeit, de nem annyira a környezetére figyel. Most már, ha van egy kész díszlet, akkor az már érdekes, hogy most mire nézett? Ja, ott tényleg van valami, ami felkett. Tehát minden ilyen a közeggel kapcsolatos dolog az nagy fontosságot nyer. Aztán a pár napon belül lesznek jelmezeink, az megint egy ugyanilyen előrelépés, megint egy fontos pont a színésznek elsősorban, mert a jelmez is nagyon sokat ad egy karakternek a kialakításához, hogy abban jól érezze magát, abban közvetítő szerepe minél jobban kijöjjön. És aztán lassan világítunk, és aztán lassan tényleg jön a közönség.
Mi pedig január 23-ától, úgyhogy mindenki jöjjön, ez egy nagyon érdekes történet, hát ha sokan magukra ismernek benne. Csisszán Imre, köszönöm szépen.
Nagyon szépen.
Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk legközelebb. A zenei szerkesztő Túri Sarolta nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői, Farkas Erzsébet és Klész Beáta. További kellemes időtöltést és jó pihenést kívánunk Önöknek. A viszont hallásra! Most elhangzott adásunkat holnap, azaz pénteken este 21 óra 5 perckor megismételjük. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszain.
Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!